görögkatolikus szemmel. Pallai Béla görögkatolikus parókus műsora következik.
Föltámadt Krisztus, valóban föltámadt. Sok-sok szeretettel köszöntök minden kedves rádióhallgatót, de most nem a Mária Rádió szatmárnémeti stúdiójából, egy kicsit különlegesebb helyszínről. A Nagypeleskei Görögkatolikus Egyházközség és a szatmárnémeti Görögkatolikus Egyházközség kisebb csoportjával közel 40-en Szent Miklóstól Szent Miklósig zarándoklunk, ugyanis a szatmárnémeti templom védőszentje csodatévő Szent Miklós, és az ő sírjához zarándokolunk el Báriba, de ezen utunk során útba ejtjük Szent Pió atya szentélyét is, valamint, mivel Nagypeleske görögkatolikus védőszentje, pontosabban a görögkatolikus egyház és a parókia védőszentje, patrónusa Szent Mihály arkangyal, az ő csodatévő barlangjába is elzarándokoltunk. Úgy köszöntjük egymást 40 napon keresztül, hogy feltámadt Krisztus. A tegnap Tamás vasárnap volt, és az ő válasza erre, ha csak nem látom, nem hiszem. Minthogyha Tamás kishitű lenne, de mi tudjuk, hogy az ő hitetlenségén keresztül a mi hitünk hatalmassá növekszik. De bennünk is van ebből a gyengeségből. Nézzük meg, hogyan lehet úrrá lenni fölötte. Tamás apostol nem hitetlen, még ha így is hívjuk, inkább elkedvenetlenedett. Látta Jézus vereségét, ahogy az Emmauszi tanítványok is, akik ott hagyták Jeruzsálemet, de az Emmauszon vívő úton Jézus Krisztus melléjük áll, s majd csak a kenyértörésben engedi megismertetni magát. Tamással együtt a jóba vetett reményét is eltemette, és mi is ezt tesszük, mert valahogy nem fér a fejünkbe, hogy eltűnt mellőlünk Krisztus, minthogyha mindennek a vége lenne ezzel a feltámadással. Bár mi a feltámadás fényében látjuk az eseményeket, ez a kétség nem oszlik el olyan könnyen. De ugyanakkor biztató a remény, hogy Jézus Krisztus velünk marad a világ végezetéig. Öngyilkosságra készülők fejében azt mondják, gyakori az a látásmód, hogy mindennek vége. Pedig dehogy van mindennek vége, csak mi ragadtunk le egy helyen. Vajon el kellene gondolkodnunk, hogy miért nem megyünk tovább? Csak mi nem látunk túl ezeken az eseményeken? Ha Tamás nincs egyedül, ha végig gondolja Jézus életét, szavait, akkor nem veszíti el a reményt. Újra kell gondolni a hitünket, az Istennel való kapcsolatot minden nap. Fel kell nőni Isten kapcsolatunknak hozzánk. A szokásokra épülő hit a megszokott dolgokhoz elegendő, a szokatlanhoz, a rendkívülihez, a váratlanhoz viszont kevés. De vajon mit tegyünk? Csak hallgatnunk kell a meghívásra. Azt mondja Jézus Tamásnak, gyere ide, Tamás, tedd ide kezedet, lásd, hogy én magam vagyok. Isten minket is közelebb hív. Lelki egyensúlyunk megőrzéséhez fontos, hogy rendszeresen közelebb menjünk hozzá, hogy megtapinthassuk őt. A kenethozó asszonyok is rohantak közelebb és közelebb a sírhoz, hogy lássák, mi történt. Amikor Péter és János megtudták, a hitetlenkedő viselkedésükből rögtön hívőkké váltak, mert közelebb mertek menni a sírhoz. Hogyan kell nekünk közelebb menni? Hát úgy, hogy fontosnak tartjuk, és tudatosnak a természet közelséget. Fontos, hogy felfedezzük az Isten alkotta világ szépségét. Talán nem csak vasárnap és ünnepnap kellene szent liturgiára elmennünk, elzarándokolnunk, hanem a mi jelenlétünkkel, a mi részvételünkkel a mennyei liturgiába is be tudnánk kapcsolódni. És ez a mindennapokban is szükséges. Közelebb kell Istenhez mennünk az imában, az élet eseményeit jobban összefűzni az Istennel, jót és rosszat, kicsit és nagyot azonnal hozzávinni. Mint a kisgyermek, aki, ha felfedez valamit, azonnal odahúzza édesanyját, hogy ő is örüljön, pedig az édesanyja ezt már rég látta. Mint hogyha Istenhez kellene húzni minden életeseményt. Ez az igazi imádság. Azért fontos az étkezés előtti és utáni ima, mert ott is magunk mellett tudjuk azt, aki elénk tette az ételt, azt, aki velünk együtt akar enni. Hálaadással kell vennünk a kenyeret, megköszönni azt, mert nem természetes, hogyha van, hanem Isten ajándéka. Közelebb kell menni Istenhez a közösségeken keresztül is. Érdekes módon Sztálin leánya írja, azért keresztelkedtem meg, hogy hívő emberek közösségéhez tartozzam. Mit jelent kereszténynek lenni? Nem egyedül, nem magányosan, nem félrehúzódóan, hanem közösségben lenni. Közösségben egymással, embertársainkkal, és közösségben tudni magunk mellett Istent. A keresztény közösség nem csak, hogy közel akar menni, hanem fölfrissíti a megfáradt hitet. Apostolok Tamást is fel akarták rázni, láttuk az Urat, minimum kíváncsivá tesz, nem enged ellaposodni, nem engedi elszéledni a melletlen lévő igényes Isten kapcsolatot. Felfelé húz minket is, megmozdít, alaposabbá tesz, megtanít utána nézni a dolgoknak, megtanít beszélni az Istenről. Láttuk az Urat. S Tamás válasza, én Uram, én Istenem. Ezzel vége a régi hitének, vége a csalódásnak. Ne légy hitetlen, hanem hívő. Ne csak vízszintesen lássunk, hanem nézzünk felfelé is. Nézzük függőlegesen is a dolgokat. Merjünk hinni. Mérjük az Istenhez az értékeinket. S a hívő már csak hittel méri le, talán a saját élet eseményét is. Az örök élet mérlegén számolni, nem esni kétségbe, mert valaki beteg, vagy valaki eltávozott közülünk. Ne bízzuk el magunkat, ha valami nem sikerül. Vigyük Istenhez kincseinket, a betegségeinket, a hitetlenségünket, a félelmünket, a halál, a jólét pillanatait, ezek nem végleges fogalmak többé. Isten az, aki végleges. Hozzá kell igazítani életünket. A feltámadás utáni héten, azaz számunkra most már az elmúlt héten, Szent János apostol és evangélista evangéliumából olvas fel részleteket az egyház. Hogy megértesse velünk, hogy nem került pont végére Jézus Krisztus életének azzal, hogy szenvedett, meghalt és feltámadt. Most következik igazán az, hogy megértsük a Szentlélek segítségével. Az elmúlt héten elolvastuk azt az evangéliumot is, amikor Nikodémussal beszél Jézus, és elmondja, hogy neki újjá kell születnie. Tudjuk, hogy ő a főtanács tagja volt. Az ő neve azt jelenti, aki a néppel győz. Azt is elmondják a történetek, hogy Nikodémus és arimateai Szent József nem lehettek ott a húsvéti vacsorán, mivel tisztátalanná váltak, ugyanis segítettek Jézus levenni a keresztről, és eltemették. Van egy Nikodémus apokrif evangélium is az 5. századból, 2 részből és 27 fejezetből áll, és ebben olvasunk a pokolra szállásról, a Krisztust halálra adó sátán megszégyenüléséről, Ádám és Éva feltámasztásáról. Innen jön a mi húsvéti ikonunk érdekessége, hogy nem a feltámadás tényében a sírból kiszálló Krisztust ábrázolja, hanem éppen azt a Krisztust, aki a szombati nyugalom napján nem pihenni ment a sírba, hanem alászállt a poklokra, hogy feltámassza az igazakat. Aki nem születik újjá, az nem látja meg az Isten országát. Vízből és lélekből kell nekünk is újjászületnünk, feltámadnunk. És ez megtörténik abban a pillanatban, amikor megéltük a személyes húsvétunkat. És ez egy olyan csoda, amely talán most a zarándoklatunk során minden egyes alkalommal megtapasztalunk. Nem csak azért, mert Pió atya sírjánál leborulva mi is elrebeghetjük azokat a kérelmeinket, kéréseinket, amelyeket talán ő közelebb tud vinni a Jóisten színe elé, nem csak azért, mert Szent Mihály arkangyallal megerősödünk az ő védelmében, vagy Szent Miklós sírjánál, amikor találkozunk a mi templomunk védőszentjének szent helyén, azzal a szenttel, aki nem csak Mikuláskor, nem csak május 9-én, amikor az úgynevezett nyári Mikulásra emlékezünk, nem csak csütörtökönként, amikor a szent liturgiákon róla emlékezünk meg, hanem minden egyes csoda pillanatunkban, amikor megnyílik az ég, és a szenteken keresztül közelebb kerülhetünk az Istenhez. A zarándoklatunk során sok-sok csodáról értesültünk, amely Szent Pió atya közbenjárására történt. Szent Miklós csodáival megismerkedtünk, mert nem csak arról az egyetlen csodáról kell tudnunk, amelytől elterjedt, hogy Szent Miklós előtti este ajándékot kapnak a csizmájukban a gyermekek, és ez a 3 szegény lány megsegítéséből terjedt el, vált világhírűvé, hanem olyan csodákra is fény derül, amelyben talán egy kicsit főszereplők vagyunk, és megértjük, hogy minden hétköznapunk tele van azokkal a megtérésekkel, amelyekre ha figyelünk, akkor közelebb kerülhetünk az égiekhez. Befejezésül engedjék meg, hogy történeteken keresztül illusztráljam azt a közelséget, amelyet a szenteken keresztül megtapasztalunk, és amely csodák segítségével az evangélium hangja szinte élővé válik számunkra. Amikor arról beszélünk, hogy Nikodémus Jézussal próbálja megérteni azt, hogy hogyan kell újjászületni vízből és lélekből, és amikor a szél ott fúj, ahol akar, és ez a szél nem más, mint a bennünk motoszkáló léleknek a szellője, akkor eszünkbe juthat Szent Pió atyának az egyik csodája, amely az 1919-es évek elején történt. Élt San Giovanni Rotondo környékén, onnan 40 kilométerre, Torre Maggiore-ban egy férfi, egy kis településen, de botrányos élete volt, és a szemtanúk elmondása alapján, majd az akkori lapok is beszámoltak róla, ez az úgynevezett Giovanni, akit meggyőződéses ateista és szocialista volt, a papokat nagyon nem szerette. Magna Prétinek, azaz papfalóknak, papevőknek nevezte őket, mert ebben a névben benne volt az az ádász harag, ádász gyűlölet, amelyet a katolikus papok iránt érzett. Amúgy megrögzött istenkáromló volt, Pió atyát pedig elvetemült csalónak tartotta. Nem volt ő rossz ember, kemence üzemet vezetett, ahol kerámiához és fazekassághoz használt, terakotta agyagot égettek. Akkoriban a kemencét bab és árpaszalmával fűtötték. A kemence közelében volt, ami fazekas mesterünk raktára, két egymásba nyíló szoba, ide halmozta fel a szalmát. 6 napon át tartott azonban egy olyan erős szél, amely nem engedte begyújtatni a kemencét, és még mérgesebb lett a mi mesterünk, mivel dolgozni nem tudott, helyette vég nélkül káromkodott. Ráadásul, mivel minden nap zarándokok és látogatók tömege vonult el a műhelye előtt, Pió atya kolostorába tartva, különösen őt is átkozta. Azért tudott imádkozni is, június 24-én keresztelő János ünnepén egy ilyen imát mondott. Kedves Pió atya, akkor fogok hinni benned, ha véget vetsz ennek a viharnak és szélnek, ami megakadályoz a kemencén beizzításában és a munkámban. Abban a pillanatban egy férfi lépett be az udvarra szerény parasztöltözetben. Üdvözölte a mi mesterünket, és megkérdezte tőle, hogy van-e parazsa, amivel meggyújthatná a pipáját. Erre a mesterember dübegurult. Azt kiabálta, hogy már 6 napja káromkodik és átkozódik, mert nem tudja beízzítani a kemencéjét. A látogató mégiscsak azt felelte, hogy ő maga fogja begyújtani a kemencét. De a mi mesterünk annyira felmérgesedett, hogy előkapta a villát és el akarta zavarni. Azt hitte, hogy gúnyolódik vele. De a látogató nyugodt és derűt maradt, és így válaszolt. Én vagyok Pió atya. És ebben a pillanatban egy több méter hosszú félelmetes lángnyelv lövelt ki a kemencéből. A rémült fazekas mester a földre zuhant és elájult. Ne félj! Tanulj meg bízni az Úrban, és ne ellenkezz vele, mondta Pió atya. Amikor magához tért, látta, hogy egy szerzetes mosolyog rá, felismerte Pió atyát, aki a karjaiba vette, hogy elvigye a lángok közeléből, aztán a szent, a birtokot körülvévő falon átlépve eltűnt. A kemencében terakotta vázák és edények voltak, amelyeket kiégetésre készítettek elő. A szokásos égetési idő legfeljebb 1 óra volt, de a kemence tüze már vagy 12 órája lángolt folyamatosan. A mi mesterünk biztos volt benne, hogy minden, ami a kemencében volt, tönkrement vagy porrá égett. De különleges módon még a szalmát sem érintették a lángok, s ehelyett azt látta, hogy az összes kerámia tökéletesre sikerült. Egyik sem perzselődött vagy repett meg, és nem volt hulladék, amit el kellett volna dobni, mint általában. És az arra járó emberek pedig mindent megvásároltak. Annyira megrázta ez az egész, hogy amikor hazatért, magas lázzal ágynak esett. Aztán felépült, San Giovanni Rotondóba utazott, hogy köszönetet mondjon Pió atyának. Ettől fogva az atya lelkes védelmezője volt, és végre felhagyott az Isten káromlással. A szél ott fúj, ahol akar. A Szentlélek szele megfújhatja, felizzíthatja bennünk a parázsot, aztán tűzzé változtatva, olyan hívőkké változtathat, akik nem csak látják, hogy feltámadt az Úr, hanem el is hiszik, és hirdetik az egész világnak. De nem csak Pió atya szentélyébe látogattunk, ahogy említettem, hanem Szent Mihály arkangyal csodatévő barlangjához. Ehhez is tartozik, ha Pió atyával kapcsolatos történet is, de egy olyan eset, ami arra figyelmeztet, hogy nem vagyunk egyedül, mint Tamás volt, vannak őrző angyalaink, és vannak olyan segítségeink, akik nem csak hogy közelebb visznek, de pártfogolnak is bennünket azon az úton, amelyen zarándoklunk, amelyen el akarunk jutni a mi végső célunkig. Egy Biavati nevű ember úton volt San Giovanni Rotondo felé, hogy részt vegyen Pió atya miséjén és meggyónjon neki. De nagyon fáradt volt, az út pedig nagyon hosszú. Megállt egy vendéglőnél, hogy kipihenje magát, még vagy 200 kilométert kellett volna vezetnie, és úgy gondolta, legjobb lesz, ha pihen és éjszakára leteszi a fejét, majd másnap reggel folytatja az útját. Mielőtt lehajtott az autópályáról, megállt egy pihenőhelyen egy kávéra, pontosan 3-ra, és aztán úgy felbátorodott, hogy mégiscsak folytatni akarta az útját. Már nagyon későre járt, amikor elhagyta a strádát, és rátért a San Giovanni Rotondo felé vezető útra. Az utazás majdnem 3 órásra sikerült, de csodálatos módon semmire sem emlékezett az egészből. Beindította a motort, és a kezét a kormányra tette. Ám a következő dolog, amire emlékezett, az az volt, hogy az autója már közeledett Pió atya kolostora előtti térhez. Ekkor valaki megrázta a vállát, és azt mondta, gyerünk, most már vedd át a kormányt. Félelemmel telve és zavartan parkolta le az autót, pihent, és elindult a templomba Pió atya hajnali miséjére. A szertartás után odalépett Pió atyához, hogy elmondja neki, mennyire megdöbbentette, hogy Nápolytól egészen idáig jutott, anélkül, hogy emlékezett volna az útra. De Pió atya csak mosolygott. Igazad van, egész úton aludtál, és az őrangyalod vezetett helyetted. Természetesen ne arra bátorítson bennünket, hogy elengedjük a kormányt, amikor utazunk, mert nem csak a magunk, de a velünk utazók biztonságáról is szó van, de legyünk biztosak abba, hogy nem egyedül vagyunk az úton, az égiek is velünk utaznak, az angyalok bátorítanak, védelmeznek, a szentek pedig vezetnek minket, hogy elérjük célunkat. Mert a zarándoklat nem csak abból áll, hogy mi magunk megyünk, hanem el kell érnünk a célt. Napjainkra a zarándok utazások körülményei nagy mértékben megváltoztak. Vallásos buzgalom és világias részek is vannak benne. Az üdvszerző hitélményeinket tekintve, az egyéni élményeket, a közösségi együttlét, a közösségben megtapasztalt történések erősítik. Egyfajta áltatossági formaként kell értelmezni, amely felemeli a lelkünket, amely szabaddá tesz bennünket, kiragad a hétköznapokból és a szentekhez emel, hogy a feltámadás örömében meglássuk utunk célját, és el is érjük azt. Föltámadt Krisztus, valóban föltámadt.
Hit görögkatolikus szemmel. Pallai Béla görögkatolikus parókus műsorát hallották.